Ciprusról beszélgettünk tehát, és egyébként érdekes, hogy Cipruson keresztül beszéltünk a vízgazdálkodásról, fenntarthatóságról a múltkori adásunkban. Ez is egy olyan dolog, amit Cipruson keresztül néztünk meg, de sok minden más országra is jellemző lehet, és az is, amiről most beszélünk. De mégis, ahogy említetted, ezt a négy hatást, ami Ciprust érte, így sokkal nehezebb helyzetbe kerülhet, mint több más ország, akik lehet, hogy nem voltak ennyire kitéve ezeknek a hatásoknak.
Én nagyon szívesen kezdeném az eurozónával, mert ott nagyon érdekes dolgok vannak, és időben
azt az eurozónával. Kárt okozott-e Ciprusnak az euróbevezetés?
Igen, tehát hogy azért kérem, hogy az eurozónával kezdjük. Egyrészt, mert időben az az első, tehát ugye ez egy 2014-es sztori ott Ciprusban. Másrészt pedig ugye az nagyon szépen demonstrálja, hogy ez az ország hogyan volt beágyazódva nemzetközileg. Ugye az történt, hogy hát Magyarországon sok mindenkinek az eurozóna válságáról Görögország jut eszébe, és akkor jönnek ezek a sztereotípiák, hogy a görögök maguknak okozták a bajt, az euró a szuper dolog, és be kell menni minél hamarabb az eurozónába, mert csak a görögök okoztak maguknak bajt. Most én nem akarom, hogy az utolsó, aki azt mondja, hogy a görögök nem okoztak maguknak bajt, a Görögország az mind a mai napig egy oligarchák által szétszincált állam, ami egyébként sokat mond arról, hogy ezt a Görögországot 15 éve lassan az EU adminisztrálja, és hogy nem sikerült az oligarcháktól megszabadulni, azt szerintem sokat mond. De hogy most nem Görögországról beszélünk, hanem ugye Ciprus is belép az eurozónába, és ezt nagyon fontos végig gondolni az eurozónába siető magyaroknak, hogy hát itt nem csak Görögország került bajba, mert ha csak Görögország, akkor arra azt mondjuk, hogy oké, ott valami specifikus görög dolog volt, de Írország, Spanyolország, Olaszország, Ciprus, Szlovénia, Finnország és a balti államok, ezek mind-mind-mind valamilyen formában érintve voltak az eurozóna által, még az mellett is érvelhetnék, hogy Franciaország, de az már talán kicsit túlfeszítés lenne. Szóval, hogyha ezek az országok gyakorlatilag a teljes euró periféria bajba kerül, akkor ott valami rendszerszerű probléma is van, és arról rengetegszer írtam már, beszéltem, hogy itt bizony nagyon komoly rendszer problémák vannak az euróval. Szóval, hogy ez szerintem nagyon gyanúsnak kéne lennie, hogyha egy teljes euró periféria bajba kerül az eurozóna időszakában, és így járt egyébként Ciprus is. És azért volt baromi érdekes Ciprus, mert ott volt először az, hogy nem úgynevezett bail-out-okat csináltak, hanem bail-int csináltak. Ugye a bail-out és a bail-in között az a különbség, hogy a bail-out, amikor, az a baj, ezeket nem tudom magyarul mondani, mert nincs igazán jó magyar szó rá, a bail-out, amikor kimenti az állam a bankokat. Tehát tulajdonképpen ez történt Görögországban is, hogy azokat a pénzeket, amiket Görögországnak küldtek, ugye a magyarok nagy része azt hiszi, hogy az Görögország a görög emberekre költötték, vagy a nem tudom, Görögország kimentésére, szó sincs erről. Gyakorlatilag egyrészt a görög bankokat mentették ki belőle, másrészt azokat a nyugat-európai nagybankokat, akik görög állampapírokat vásároltak. ING, Deutsche Bank, BNP Paribas, ilyeneket. Ezeket a bankokra költötték. Ez állam mentette ki a bankokat. Ugye ez az, amire először az eurozóna válság elején azt mondja Angela Merkel és Nicolas Sarkozy, hogy ez, amit nem csinálunk, mert hogy benne van az eurozónának a szabályrendszerében, hogy nincs bailout, majd utána ugye rájönnek, hogy olyan szinten vásároltak be a bajba jutott európeriféria állampapírjaiba a nyugati nagybankok, hogyha nem mentik ki a bankokat, akkor összeomlik a nyugati bankrendszer. És akkor elkezdik állami pénzekből, meg ugye gyakorlatilag az eurozóna adófizetőinek a pénzéből kimenteni a nyugati bankokat. A nap végén, ha nagyon leegyszerűsítek, akkor a szlovák adófizető pénzéből menti ki a Deutsche Bankot. Ez az eurozóna valódi története, csak ezt nem értik a magyarok, hogy ez történt. Most először történt meg Cipruson, hogy nem bailout volt, hanem bail-in, ami pedig azt jelentette, hogy itt már nem volt érdekeltsége a nyugati bankokat menteni, és akkor azt mondták, hogy akkor viszont a bank részvényesei, és hogyha nagyon nagy baj van, akkor akár a bank betétesei fogják megfizetni a bajba került bankoknak a kimentését. Ugye alapvetően Cipruson két nagy bank volt, és erről is érdemes beszélni, tehát hogy ezt az offshore-ral működő ciprusi bankrendszert, egyrészt a Bank of Cyprus és az Eurobank, ez a két nagy bank volt Cipruson, és itt az történt, hogy bezárták a bankokat, maguk a ciprusi emberek nem jutottak hozzá a pénzükhöz, de, és akkor ez mindent elmond, hogy hogyan van beágyazva a ciprusi nemzetközi bankrendszerbe, a ciprusi bankoknak a londoni fiókja és a moszkvai fiókja nyitva maradt. Tehát, hogy azt megengedte az Európai Unió, és ugye akkor még London egyébként benne volt az Európai Unióba, ha nem is az eurózónába, Moszkva nyilván nem, hogy a bezárt bankoknál, tehát hogy a ciprusi részvényesei ezeknek a bankoknak, azok szépen fizettek, sőt az is felmerült, hogy maguk a betéteseknek is megdézsmálják a pénzeiket, viszont azok az oligarchák, akik ugye berakták oda a pénzüket, és akkor azt is érdemes elmondani, hogy amikor az ember foglalkozik ilyen nemzetközi kereskedelmi adatokkal, nemzetközi kereskedelemmel, akkor általában az UNCTAD-nak, az ENSZ kereskedelmi szervezetének a évről évre megjelenő kereskedelmi adatait használta régen, csak egy ponton ugye mindenkinek feltűnt, hogy ki Oroszországban a legnagyobb nemzetközi befektető, a Ciprus. Az icipici Ciprus a hatalmas Oroszországban, ahogy egyébként az óriási Kínában a legnagyobb befektető Hongkong, és az óriási Indiában a legnagyobb befektető Mauritius szigete. Tehát, hogy elkezdtek ilyen anomáliák feltűnni az adatokba, hogy ugye, ha azért, hogy lehet, hogy ezek a pici országok a legnagyobb befektetők ezekben a legnagyobbakban, és akkor ilyen óriási kereskedelem folyik ezekben a pici szigeteken, országokban bejegyzett cégek és a hatalmas nagy területek között. És hát ugye az a magyarázat, hogy amikor Putyin elnök elkezdte megdézsmálni az oligarcháknak a vagyonát, az oroszok szerint ugye rendet rakott Jelcin káosza után, mind a kettő mellett lehet érvelni, akkor ugye egy csomó orosz oligarha a rendszerváltáskor megszerzett és azóta hízlalgatott vagyonkáját, az kimentette Ciprusra. Tehát, hogy ezeknek a pénzeknek egy jelentős része, az valójában nem ciprusi emberek cégei voltak, akik valami tevékenységet folytattak, vagy kereskedtek Oroszországgal, hanem ezek orosz pénzek voltak, amelyek biztonságba helyezendő, az Európai Unió jogrendszerét kihasználva megérkeztek Ciprusra, és onnantól, mint ciprusi cég maskarázódtak, és tulajdonképpen ebben a maskarában kereskedtek Oroszországgal, vagy voltak jelen Oroszországban. Ezek orosz cégek voltak, de onnantól fogva akár persze a világ bármelyik részével kereskedhettek, mert Európai Uniós cégé váltak, de mögöttük orosz állami, vagy orosz oligarchák voltak. És ugye ezért van az, hogy amikor bementették tulajdonképpen bementeni szóval lehetne rendesen visszaadni magyarul, tehát amikor bail-in-elték, bementették ezeket a bankokat, akkor hagyták, hogy az orosz oligarchák Moszkvában és Londonban kivehessék a pénzüket. Szerintem ez elég sokat elmond arról, hogy hogyan volt Oroszország felé beágyazódva Ciprus a nemzetközi pénzügyi rendszer.
Közben át is tértél az egyik témáról a másikra, tehát ugye az eurozónának a bevezetése, az euró bevezetése és az euró negatív hatása után azt is néztük, hogy mi volt ez a bail-in, de akkor majd a következőben a globális minimumadóról beszéljünk, hogy az hogy érintette ezt az egészet, ezt az egész folyamatot.
Annyit meg elmondhatok, hogy még egy nagyon rövid dolgot hozzáadhatok itt? Vagy a következő. Ugye 2014-ben történt az, amiről beszéltem, és 2014-ben ugye említettem, hogy az egyik legnagyobb bankjuk az a Bank of Cyprus volt. Leváltották 2014-ben a vezetését ennek a banknak, és a bank élére megjelentik nem más, mint József Ackermann, akinek Magyarországon nem annyira ismert a neve, de aki mondjuk olvasta a Globális Elit című könyvemet, annak tudnia kell, hogy ki az a József Ackermann, én ugyanis elég sokat írtam a Deutsche Bankról, meg külön Pogi Podcast adás is van a Deutsche Bankról. A József Ackermann az a Deutsche Banknak volt a legendás és hírhet vezére. Tehát ugye a Deutsche Bank, ami bűnt és hibát el lehetett követni, azt mind elkövette az évtizedek során, és hosszú időn keresztül ez a József Ackermann volt a vezetője, aki egyébként a német politikai elittel is marhára jóba volt. Kit hozott magával József Ackermann? Egy Vladimir Strazovsky nevű embert, aki egy volt KGB ügynök, és a Norilsk Nickel céghez kötődött, illetve egy Viktor Wechselberg ehhez kötődő céget, és ezek gyakorlatilag Putyin közeli cégek. Tehát, hogy a Deutsche Banknak is, és a magának Ackermannnak is elég szoros kötődése volt Putyin köréhez, úgyhogy a Deutsche Bankot rég korábban vezető Ackermann Putyinhoz kötődő oligarchákat hozott a Bank of Cyprusnak az élére 2014-ben. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy ide hozták a pénzüket az orosz oligarchák, hanem konkrétan a Deutsche Bank ex-vezetőjének ez kicsit olyan, mint a Schröder, hogy bizonyos német gazdasági és politikai vezetők, ezek nagyon közel kerülnek a putyini körhöz, és gyakorlatilag átvették a legnagyobb ciprusi bankot. Szerintem ez is elég sokat elmond a ciprusi bankrendszerről.
Jó, akkor innen folytatjuk, mert ez egy érdekes gondolat, és van kérdésem ezzel kapcsolatban. Ciprusról és magáról az offshore-ról beszélgetünk ebben az adásban.